Szerb Antal, a király négy nyaklánca, igaz történet. Előszó. Az idők az irodalmát is arra tanítják, hogy szokott tárgyát félretéve a történelem felé tekintsen, és tőle várjon ihletést új munkájához. A középkor és az újkor története a nemzetek története, és elsősorban a nemzetek saját fiainak dolga, hogy megírják hazájuk történetét. De van e történelemnek két korszaka, amely oly egyetemes nagyságú és kihatású, hogy az egész fehér emberiség közös múltjának tekinthető. Az olasz reneszánsz és a francia forradalom. Napjaink légkörével a francia földrengés ideje inkább összhangban van, mint a firenzei kozmikus tavasz. És az a társadalmi osztály, amelyhez tartozom, a polgárság, a francia forradalommal kezdi el életét a sorscsillagok alatt. Nem vagyok hát teljesen illetéktelen kívülálló én sem, ha róla kívánok írni. A tárgy szinte kényszerült rám, és hosszú évek félig meddig öntudatlan előkészületei vezettek feléje. Nehezebb volt a forma, a műfaj kérdése. Írhattam volna történelmi tanulmányt, monográfiát. A tárgy roppant nagy, és meglehetősen feldolgozott volt a következtében, természetesen csak valami részletkérdésről írhattam volna. De a legkisebb részletkérdés feltárása is olyan stúdiumot igényel, amelyet csak ifjúságom kedves otthonában, a nagy párizsi könyvtárakban végezhettem volna el. S ezek most előttem bizonytalan ideig zárva maradnak. Írhattam volna regényt, és bevallom, ez a terv nagyon sokáig kísértett bennem. De a történelmi regény műfajához épp úgy nincs bátorságom, mint ahogy nem mernék regényt írni, amely olyan országban játszódik, ahol sosem jártam. Valami tisztességes félelem visszatart attól, hogy egykor valóban élt személyek szájába olyan szavakat adjak, amelyeket sosem mondtak el. Szívébe érzéseket, amelyekről nem tudom ellenőrizni, vajon nem csak a saját érzéseim. Utakat tétessek meg velük, amerre sosem jártak. Így jutottam el egy műfajhoz, amelynek egyelőre nem tudok nevet adni. Igaz történetnek neveztem el, mert elmondom, minden regényszerű díszítgetés és hozzátoldás nélkül 16. Lajos korának egy nevezetes eseményét, amelynek a történettudomány úgy szóval minden részletét felderítette. Az esemény maga is már olyan természetű, hogy mintegy az egész kor jelképének lehet tekinteni. Mert, mint az eszményi dráma, magában sűríti mindazt, ami az ezer arcú eseménytömegben a legjellemzőbb és a leglényegesebb. De azon kívül kilátópontnak is használhatom, ahonnan perspektíva nyílik a korszak minden irányába. Úgy tekinthetem, mint egy szökőkutat a Versailles parkban, ahonnan csillag alakban fasorok indulnak mindenfelé, és igyekeztem ezeket a fasorokat is bejárni. A nyersanyagot, a nyakláncper történetét úgy szóval készen kaptam Franz van Brentano L'Affaire du Collier című kitűnő könyvében, amely teljes, óriási kiterjedésű dokumentumkincs alapján íródott. A célom nem az, hogy új képet adjak a nyakláncperről, hiszen ez a kérdés Van Brentano könyvével lezártnak tekinthető, hanem, amint mondtam, kilátópontnak tekintettem csak, ahonnan a közeledő forradalom felé lehet tájékozódni. Éppen ezért nem is ragaszkodtam szigorúan a nyaklánchoz. Igyekeztem minél több jellegzetes, apró tényt beleszőni elbeszélésebbe, követve az utolérhetetlen nagy mestert, akihez szellemtörténeti ifjúkorunk után meglett fővel mindjárt visszatérünk. Hippolyte Taine-t. És a tényeket megmagyaráztam, amennyire szükségesnek látszott, és amennyire tudtam. Tettem ezt abban a szerénységre intő tudatban, hogy a történelem végeredményben megmagyarázhatatlan.